Szerda kora délután. Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remek művet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő, a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncertfelvétele a Mátyás templomból, szerdán 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszönti Önöket a Muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője, Németh Attila. Mai muzsikus legendánk egy különös, szerintem szerencsétlen sorsú muzsikus, aki sokkal többre vihette volna, mint amit elért. No, nem mintha César Franck neve nem lenne sok zenekedvelő számára ismerős, és ne tartozna a híres komponisták közé. De hangsúlyozom ismét csak szerintem, Franck sokkal tehetségesebb zseni volt, mint amire beháraszta őt a zenetörténet. A miértekre is próbálok választ találni a műsorban. Mint a legtöbbször, azt hiszem a probléma gyökerét a szülői házban kell keresni. César Auguste Jean-Guillaume Hubert Franck 1822-ben született Liège városában. Édesapja úgy gondolta, hogy csodálatos génjei jó helyre kerültek. Itt az új Mozart, egy fiatal, akit lehet mutogatni, lehet véres kardként, fáklyaként szerteszét vinni Európában, és a világon sok pénzt lehet vele keresni. Ennek megfelelően az édesapa a kisfiát először zongora virtuóznak szánta, be is iratta a Liège-i konzervatóriumba, ahol nagyon gyorsan fejlődött. 15 évesen már a világhírű párizsi konzervatóáron folytatta tanulmányait. Ennek elvégzése után hazatért Belgiumba 2 évre, és élete hátra levő részét Franciaországban élte le. Az édesapa egy dologgal nem számolt, azzal, hogy a fiának is van akarata. Franck pedig úgy döntött, hogy mégsem lesz zongoraművész, ami igen feszült kapcsolatot teremtett édesapjával. Első párizsi évei alatt tanításból élt, és organistaként dolgozott több templomban. A templomok világa megigézte, és ebben az időszakban intenzíven fejlesztette orgonajáték, illetve improvizációs technikáját. Megismerkedett a híres francia orgona készítővel, Aristide Cavaillé-Collal is. Cavaillé-Coll mechanikusan innovatív, újszerű hangszerek megalkotója volt. Az új orgonám, mondogatta Franck büszkén, olyan, mint egy zenekar. A komponistát ki is nevezték az újonnan felszentelt Szent Klotild székesegyház orgonistájával, amely tisztséget haláláig viselte. Ekkor már nagyon ismert volt improvizációiról, mégis első orgona művei csak 46 éves korában jelentek meg. A Hádur Cantabile című orgonadarabot Pál Úr János előadásában hallgatjuk meg. Egy szép orgonadarab hangzott el a Cantabile Pál úr János előadásában. A felvétel a Zeneakadémia nagy termének orgonáján készült 2001-ben. César Frankot sokan a Bach utáni legnagyobb orgona szerzőnek tartják, habár csupán 12 nagyobb szabású orgona művet komponált, mégis tevékenységével megalapozta a francia szimfonikus orgonajáték műfaját. Liszt Ferenc azt állította, hogy szerinte Bach óta senki nem ért olyan színvonalú orgona műveket, mint ő. Nagyon izgalmasnak, nagyon szerethetőnek tartotta a pályatársa zenéjét. Frank egy alázatos, egyszerű, tisztelettudó és rendkívül szorgalmas ember volt. Személyisége tükröződik zenéjében is, amely gyakran komoly, áhítatos, de valamikor örömet sugároz, szenvedélyes, egy biztos sohasem könnyed és nem igazán humoros. Párizsban oktatta többek között Antonin Reiha, és rajta keresztül megismerkedett a klasszikus irodalommal, hiszen Reiha még Beethovent is ismerte. Rövid Belgiumba való visszatérése, illetve a Ruth című oratóriumának katasztrofális fogadtatása után Párizsba költözött, megnősült, és végleg a tanár, illetve orgona művészi pályára lépett. Az orgona művész zeneszerzőnek hatalmas kezei voltak. Létezik egy fotó róla, amikor is a Szent Klotild orgonánál ül, és látszik, hogy a billentyűzeten mindent elér. Ez lehetővé tette számára, hogy szokatlan rugalmasságot biztosítson neki a játékban. A hegedű szonáta írásáról azt mondták, Frank boldogsággal alkalmas arra, hogy elfelejtse, hogy nem minden zenész keze olyan hatalmas, mint a sajátja. Az A-dur szonáta a kamarazen egyik legtöbbet játszott, leghíresebb darabja lett. Ennek harmadik tételét hallgatjuk meg Baráti Kristóf és Würz Klára előadásában.
Thank you.
César Franck Ádúr szonátájának harmadik tételét Baráti Kristóf és Würz Klára játszotta egy 2021-es veszprémi hangverseny felvételéről. Az 1886-ban komponált szonátát a zeneszerző esküvői ajándékként Eugène Ysaÿe belga hegedű művésznek ajánlotta. Ysaÿe Európa szerte mindenütt játszotta, gyakran testvérével, és döbbenetes sikereket aratott. A zeneszerzőt ismerők azt mondták, hogy Franck muzsikájának kulcsa a személyiségében keresendő. Barátai feljegyezték, idézem, hogy a legnagyobb alázat, egyszerűség és tisztelet jellemezte őt, sőt valaki iparos embernek nevezte. Nála tanult Ernest Chausson, Henri Duparc, Charles Tournemire, Vincent Dandy és Louis Vierne, aki úgy érezte, hogy Franck társasága örömteli, melankolikus, ünnepélyes, misztikus, erőteljes és éteri volt. Ezt az éterisséget éreztem, amikor pár éve Nikolaj Luganszky megjelent a Művészetek palotájában, leült a zongorához, és a csöndben a következő éteri hangokat szólaltatta meg. César Franck prelude, fúga és variáció című zeneművének kezdő perceit Nikolaj Luganszky szólaltatta meg. César Franck, vagy ahogyan a kortársai emlegették, a francia Brahms, 1886 és 88 között dolgozott a leghíresebb alkotásának, a Démon szimfóniának partitúráján. Az akkor 60-as éveinek végén járó mester egyetlen szimfóniájának bemutató 1889-ben volt. Ebben az időszakban Schumann, Berlioz, Liszt, Wagner már nem élt. A zenei életet Brahms szimfóniái uralták, de Riástra a szimfonikus költeményeken is vitatkoztak már a hozzáértők. Egyébként a Démon szimfónia bemutatójának évében nyílt meg a híres párizsi világkiállítás, az, amelyről gyakran elmondjuk, hogy Debussy számára a távol-keleti művészetekkel való első találkozást jelentette. Ekkor terjedt el a keleti zene, itt ismerte meg Gauguin az egzotikus művészetek egyes típusát, Van Goghot pedig a japánok fametszetei bűvölték el. Franciaország festészetének hősi korszaka volt ez, de a zene is forrongott. Degas, Monet, Renoir 50. életéve felé haladt, de a 80-as években lépett színre már Picasso, Chagall, Le Corbusier, a század zenei nagyjai közül pedig Stravinsky, Berg, Kodály és Bartók. Ehhez képest 1822 Többen született César Franck, és szerintem elképesztően modern darabokat komponált már jóval korábban. Erre egy példa, hogy Debussy igaz csak rövid ideig, de látogatta Franck improvizáció óráit. Franck tanítványai mindig arról számoltak be, hogy a mester leggyakoribb intelme az volt, hogy mindig moduláljon, ő serkentette erre a színek nagymesterét, Debussyt, aki persze csípős nyelvvel visszaszólt, hogy minek moduláljak, ha éppen jól érzem magam ebben a hangnemben. A szimfonikus variációk befejező perceit Samson François és a Francia Nemzeti Zenekar előadásában hallgatjuk meg, vezényel André Cluytens. César Franck szimfonikus variációinak utolsó perceit Samson François és a francia nemzeti zenekar játszotta, vezényelt André Cluytens. Korai éveiben, tehát César Franck nagyon újító volt, de amikor a francia század vége a modern művészet, illetve irodalom első nagy korszakát élte, Németföldön Brahms és Párizsban Franck, már a romantikát, a múltat álmodta vissza. Kedvelték a barokk formákat, harmóniákat, éltették tovább Schumann, Liszt, Beethoven és Bach művészetét. Visszatérve Franck édesapjához, ő sürgette a fia fejlődését, Thalberget, Mozartot, Liszt Ferencet akart csinálni belőle. 10 évesen hangversenykörútra vitte Európában, és ezek a turnék nem sikerültek jól. És ez a kisfiú lelkében bizony mély nyomot hagyott, talán ezért is vált később rendkívül zárkózottá. Igazából a Szent Klotild templomban érezte jól magát. Néha, mint példaképe, Johann Sebastian Bach bezáratta magát a templomba, hogy éjszakánként ne a közönségnek, hanem csak saját magának és talán Istennek muzsikálhasson. Úgy szólván élete végéig rendszeresen orgonált, és templomának törzs közössége már szinte a francia Bachot látta benne. Aztán tevékenységének súlypontja a konzervatoárra helyeződött át. Az itt uralkozó konzervatív és színpadi orientációjú felfogása szemben ő képviselte a haladó és az abszolút zenei szellemet, nagyon sok támadásban volt emiatt része, de Franck épp úgy, mint a régi mellőztetését, ezt is türelemmel viselte. A fiatalabb zeneszerző generáció fiúi ragaszkodása Franck atyuskához, mert így hívták, mindenért kárpótolta. César Franck számos művében alkalmazta a ciklikus formát, amely szerint a tételek fő témái ugyanabból az alapmotívumból fejlődnek ki, ebben nagy példaképét Liszt Ferencet követte. Zenéjének harmónia világa pedig tipikusan késő romantikus, nem nélkülözve Wagner és Liszt hatását sem. Legjelentősebb műveit élete második felében írta, ezek közé tartozik a D-moll szimfónia, a szimfonikus variációk, az A-dur hegedű zongoraszonáta és az F-moll zongora ötös. Most ez utóbbi harmadik tételét Jorge Bolet és a Juilliard vonós négyes adja elő. Thank you.
Thank you.
César Franck F-moll zongora ötösének harmadik tételét Jorge Bolet és a Juilliard vonós négyes előadásában hallhattuk. Franck egyébként mindenben tehetséges volt. Korai éveiben sokat és nagyszerűen rajzolt. Amikor a saját lábára állt, szinte teljesen megszakította szüleivel való kapcsolatát. Beleszeretett egyik tanítványába, persze ez sem tetszett a szüleinek. Az apja meg akarta tiltani a jegyességét, és a házasságról végképp nem akart hallani. Mellesleg valamilyen törvény annak idején ezt megengedte az apának. Az anyáról sokkal kevesebbet lehet tudni, ő nem volt annyira ellenséges a fiával, még az is lehet, hogy enyhén támogatta őt, és inkább kimaradt minden konfliktusból. A zeneszerző, amint betöltötte a 25. életévét, értesítette apját arról a szándékról, hogy feleségül veszi a szeretett hölgyet, és ezt 1847-ben meg is tette. A templomhoz való eljutáshoz a párnak át kellett másznia a forradalmárok által felállított barikádokon. Vincent Dendi leírta, hogy a felkelők készségesen segítették a fiatalokat. Aztán az idősebb Franck is lassan megbékélt a házassággal, sőt, még részt is vettek a szülők az ünnepségen. Említettem, hogy Liszt Ferenc mindenben támogatta Franckot, de a Ruth című oratórium bukása Francknak teljesen elvette mindentől a kedvét. Lényegében visszavonult a közélettől, megpróbált később írni egy operát, de a librettó sem volt jó, végül Franck azt mondta, hogy nem is érdemes kinyomtatni. A francia hangszeres zene Couperin és Rameau idejében virágzott, de a 19. századra viszonylag elsorvadt. Párizs érdeklődését csakis a romantikus színpad, az opera varázsvilága kötötte le. Franck, a Nemzeti Zenetársaság alapító tagja, a romantikus sallangok ellen küzdő magatartásával emlékeztetni kívánta mindig kortársait a régiek nagyságára, a tisztán hangszeres és az abszolút zeneiség szépségére. Ebben az értelemben César Franck hasonlóan író és festő kortársaihoz a 20. század művészetének lehetett nevelője. Tanítványa az őrá monográfiával emlékező Vincent Dendi szavai szerint a francia szimfonizmus megteremtője ő. A D-moll szimfónia első tételének fő témája nyíltan utal a legnagyobb példakép Johann Sebastian Bach művészetére, a dallam rajza ugyanis a BACH téma nyomán született. A berlini filharmonikusokat Carlo Maria Giulini vezényli, egy részletet meghallgatunk a darab első tételéből.
Thank you.
César Franck D-moll szimfóniájának néhány percét hallottuk a berlini filharmonikusok tolmácsolásában Carlo Maria Giulini vezényletével. 1890. júliusában Franck egy taxiban ült, amelyet elütött egy lovaskocsi. A zeneszerző megsérült, beverte a fejét és elájult. Úgy tűnt, hogy nincsenek közvetlen utóhatások, Franck nem is törődött ezzel a balesettel, de aztán a gyaloglás lassan fájdalmassá vált számára, egyre inkább felhagyott a koncertekkel, már nem próbált semmilyen zenekarral intenzíven, de még az óráit is feladta a párizsi konzervatoáron. Elment pihenni, nyaralni, komponált egy kicsit, három műre maradt még energiája. Ekkor főleg a vallásos zene kötötte le a figyelmét, mint aki készül megtérni Istenhez. Aztán meghalt. Síremléke Párizsban a Montparnasse temetőben található. Befejezésül a Panis Angelicust hallgatjuk meg. Cecilia Bartoli énekel, a Szent Cecília Akadémia zenekarát Myung-Whun Chung vezényli. Thank you. César Frank Panis Angelicusát Cecilia Bartoli és a Szent Cecilia Akadémia zenekara adta elő, vezényelt Myungwun Chung. Bár César Frank szeretett tanár volt, törzsközönsége imádta organajátékát, improvizációs készségeit, magasztalták, mindig szerény és visszahúzódó maradt. Liszt Ferenc mindig támogatta koncertet szervezett organaműveinek népszerűsítésére, amelyet a hallgatók jól is fogadtak. Hans von Bülow is rendszeresen részt vett a németországi koncertjein, és mégis szinte minden műve megbukott. Frank atyuska zenéje úgy látszik a modern ízlésnek túlságosan kromatikus, túlságosan édes késnek hatott. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon meghallgathatják újra. A viszonthallásra.
A 2022. november 1-jei adás ismétlését hallották. Műsorajánló.